Sátra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Az adás szerkesztőjét, Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban először Hermann Judit nővér gondolatait hallják, aki a Kongregáció Jézus Szerzetes Rend tagja. Majd Fazakas Gyöngyi Mária, Szervita nővér, a Fájdalmas Anya Szolgálói Szerzetes Rend tagjának előadásában meghallgathatják Teréz anya Értett Szomjazom című elmélkedését.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A nagybőt sokszor összemosódik egy megtisztulási kúrával például. Ettől nagyon fontos, hogy elválasszuk azt, amit az egyház tanít a nagybőtről. A nagybőt nem más, mint megtérés. Mit is jelent ez a megtérés, metanoia? Odafordulás az Istenhez, és elfordulás a bűntől. Mindattól, ami elválaszt minket az Istentől. Az egyház 2000 éves tanítása pedig abban segít minket, hogy hogyan tudjuk megtenni ezt az odafordulást az Istenhez. Mi az, ami segít minket ebben? Ilyenek lehetnek a bőti napok, a lemondások, a jó cselekedetek, a Szentírás olvasása, elmélyülés a Szentírásban, az Isten szavában, találkozás a Szentmisében az Istennel, és mind-mind ezek segítenek minket abban, hogy közelebb kerüljünk ebben a nagybőti időben az Istenhez, ami egy különleges idő, egy kegyelmi idő. És ezt adja nekünk az egyház, hogy elmélyüljünk és jobban találkozunk önmagunkkal, az önmagunkban jelenlévő Istennel, és tulajdonképpen ez a nagybőjti időszak, tehát nem az önsanyargatást jelenti a mai időkben már, hanem sokkal fontosabb a megtérés, az odafordulás, az Istenhez elfordulás az eddigi rossz szokásainktól, berögződéseinktől.
És tulajdonképpen, amikor valamit megvonunk magunktól, nem csak a testünket, hanem a lelkünket is készítjük, mert minél kevesebb táplálékot juttatunk a szervezetbe, annál inkább el tudunk mélyülni. Én úgy tapasztaltam.
Azt gondolom, hogy itt nem is a étel megvonáson van a hangsúly, hanem amikor lemondunk valamiről, akkor ez egy bármi lehet. Tehát, hogyha például valaki mondjuk telefonfüggő, vagy számítógépfüggő, és mondjuk ettől vonja meg magát a nagybőjti időszakban, azt mondja, hogy kevesebbet fogok telefonálni mondjuk, vagy kevesebbet fogok a számítógép előtt ülni, ezzel a akaratát próbálja formálni, és ezek a lemondások valamitől való elfordulás helyett fontos az, hogy valami mást tegyen az életének akkor a középpontjába, és hát ez a legjobb módja az, hogy akkor ehelyett az Isten felé fordulok, és őt teszem akkor az életem középpontjába. A számítógép helyett például mondjuk az Isten teszem az életem középpontjába. Az étel helyett az Isten teszem az életem középpontjába. Tehát ilyen értelemben van a lemondásoknak, a bőtölésnek fontos szerepe, hogyha ez összekapcsolódik az Istenhez fordulással.
És Judit nővér számára személyesen mit jelent a nagybőjt?
Hát sokáig számomra is a nagybőjt a lemondást jelentette. Lemondás például az édességekről, mert én is szeretem nagyon a csokoládét. Aztán utána kezdtem rájönni arra, hogy én alapvetően egy nagyon olyan típusú ember vagyok, aki szabályok és feladatok, időpontok határozzák meg, és ezek beszabályozzák az életemet. És maga a mértékletesség az úgy általában átjárja így az életemet. Akkor nem biztos, hogy ezt kell, hogy jelentse a nagybőjt, amit egyébként is a hétköznapokban is megteszek. A nagybőjtre vállalt mondjuk még több lemondás vagy szabályok, ezek már nem voltak életadóak számomra, és nagyon fontos, hogy Jézus azt mondja, hogy ugye a nagybőjt az akkor jó, hogyha ebből új élet fakad, új életet teremt bennünk is, táplálja bennünk az belevaló kapcsolatot, az Istennel való új életet. Az idei nagybőjtben a lemondás helyett az építkezést választottam, vagy a kertészkedést is mondhatnánk úgy, a lelkemnek a kertészkedését, hogy a nagybőjtnek a célja az, hogy az Istennel való kapcsolatot és az emberekkel való kapcsolatot is helyreállítsuk, elmélyítsük. Ennek a szeretett kapcsolatnak az elmélyítését választottam most így a nagybőjtre magamnak, hogy kifejezni az Isten iránti szeretetet, az emberek iránti szeretetet. Ne a szabályok, a lemondások legyenek most a számomra fontosak, hanem a kapcsolatok építése. És hogy miért is mondtam azt, hogy a nagybőjtöt így a kertészkedéshez tudnám hasonlítani, de nagyon szeretek a kertbe tevékenykedni, dolgozni, és nagyon jó volt megtapasztalni, hogy nagybőjt első szombatján kint dolgoztam a rendtársaimmal a kertbe, gyomlágattunk, ültettünk, megmetszettük a fákat, és tulajdonképpen ez történik a nagybőjtben is, hogy mindaz, ami gaz a lelkünkbe, vagy ami úgy elburjánzott évközben a rossz megszokások, hogy ezeket próbáljuk a nagybőjti időben kikerebjézni a lelkünkből, megtisztítani a lelkünk kertjét ezektől a gyomoktól. Ahogy a kertben voltam, és a kis növényekkel, hogy foglalkoztam, ugyanezt tegyem az Istennel is, hogy a lelkem kertjébe adjak teret és időt az Istennek, ráfigyeljek a nagybőjtben, és ugyanígy a rendtársaimra, a kollégáimra, hogy a kapcsolatokra figyeljek most így a nagybőjtben, ami így számomra most fontos. És ahogy a elején is említettem, hogy ez a nagybőjt, ugye a megtérés, a metanoia, az Istenhez fordulás, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy most valamitől 180 fokos fordulatot vesz az életem, hanem egy picikét, mint amikor az iránytűt beigazítjuk a hajósok is, hogy hova szeretnének eljutni, és hogyha azt látják, hogy egy kicsi eltérés van, akkor megpróbálják hozzáigazítani, hozzá kormányozni a hajót, és ez lehet, hogy csak néhány fokos eltérést jelent, De ha a távoli végcélt nézzük, ez a néhány fokos eltérés is már azt jelentett, hogy egészen máshová fog a hajó eljutni. És ezért fontos, hogy ezeket a picike kis kilengéseket, eltéréseket is megpróbáljuk korrigálni, és számomra most ez az emberi kapcsolatokban és az Istennel való kapcsolat helyreállításában mutatkozik meg most ebben a nagy böjti időben.
Vezess sátradba, Uram, szüntelen hívlak, én Istenem vagy Te, úgy vágyom utánad, enged hallanom hangod, hiszen tőled van az élet, nem ad boldogságot más, csak a Te jelenléted tisztíts meg, ó Uram, szent tüzeddel. Szentelj meg a bárány vérével, vedd izzók parazsat a mennyei oltáról, érincs meg ajkaim, hogy szent legyen, érincs meg ajkaim, hogy szent legyen. Szólj, Uram, hallj a szolgád, a Te kedves beszéde szíve mélyére rejtem, hogy ne vétkezzen többé, készen állok előtted, hogy tegyem, amit parancsolsz, mit rám bízol, Uram, hogy örömmel elvégezzem. Tisztíts meg, ó Uram, szent tüzettel,
Ime az ajtónál állok és kopogtatok. Jelenések könyve 3:20. Valóban a szíved ajtajánál állok éjjel-nappal. Akkor is, mikor nem figyelsz, akkor is, amikor kételkedsz bennem, hogy én lehetek. Én ott vagyok. Várom válaszod legkisebb jelét is, míg a legkisebb elsuttogott hívást is, mely megengedi, hogy belépjek. És akarom, hogy tudd, hogy bármikor is hívsz engem, én valóban jövök. Mindig kételkedés nélkül. Csöndesen és láthatatlanul jövök, de végtelen hatalommal és szeretettel, hozva szent lelkem sok ajándékát. Könyörületemmel jövök azzal a vágyjal, hogy megbocsássak és meggyógyítsalak, és olyan szeretettel, amely meghaladja értelmedet. Olyan szeretettel, melynek oly nagy minden darabja, mint az a szeretet, amelyben én részesülök az Atyától. Ahogy az Atya szeret engem, úgy szeretlek én is titeket. Jövök vágyódva, hogy megvigasztaljalak és megerősítselek, hogy felemeljelek és bekötözzem a sebeidet. Elhozom neked az én világosságomat, hogy szétoszlatsa sötétséged és kételjeid. Eljövök hatalmammal, hogy hordozhassalak téged és minden terhedet. Eljövök kegyelmemmel, hogy megérintsem szívedet, átalakítsam életed, és békémet adom neked, hogy lecsendet sítsem lelkedet. Ismerem egész bensődet, mindent tudok rólad. Számon tartom minden hajad szálát. Életedben semmi sincs, ami ne lenne számomra fontos. Követtelek téged az évek folyamán, és mindig szerettelek téged. Még tévejgéseidben is. Ismerem minden egyes problémádat, ismerem szükséged és gondjaid, és igen, ismerem minden bűnöd. De ismét mondom, hogy szeretlek. Nem azért, amit tettél vagy nem tettél, érted, szeretlek téged, azért a szépségért és méltóságért, amelyet atyám adott neked, mikor saját képére megteremtett. Ez az a méltóság, melyet gyakran elfelejtettél, ez az a szépség, melyet bűnöddel elhomályosítottál, de én úgy szeretlek téged, ahogy vagy, és véremet ontottam, érted, hogy visszanyerjelek. Amikor csak hittel kérsz engem, kegyelmem megérinti életedben mindazt, ami változtatásra szorul, és megadom neked az erőt, hogy kiszabadíts magad a bűnből, annak romboló hatalmából. Tudom, mi van a szívedben, erre magányosságod és sírelmeid, a megvettetés, az elítéltség, a megaláztatás. Én mindezt elviseltem már előtted. És mindezt érted viseltem, hogy így részesülhetsz erőmben és győzelmemben. Különösen is ismerem szükségedet a szeretetre, mennyire szomjazol rá, hogy szeressenek és becsben tartsanak. De milyen gyakran hiába szomjaztál, önzően keresve ezt a szeretetet, benső ürességed múló gyönyörökkel törekedtél betölteni, a bűn még nagyobb ürességével. Szeretetre szomjazol. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyon. Megelégítelek és betöltelek téged. Szomjazol rá, hogy megbecsült legyél. Képzeletedet felülmúlóan becsüllek téged. Annyira, hogy meghaltam érted a kereszten. Érted, szomjazom. Igen, ez az egyetlen mód rá, hogy akárcsak elkezdjük leírni irántad való szeretetem. Érted, szomjazom. Szomjazom rá, hogy szeresselek, és viszont szeressél. Ennyire értékes vagy számomra. Érted, szomjazom. Gyere hozzám, és én betöltöm szívedet, és meggyógyítom sebeidet. Új teremtményét teszlek, és békét adok neked, még megpróbáltatásaidban is. Érted, szomjazom. Sosem szabad kételkedned könyörületemről, arról, hogy elfogadlak, hogy vágyom megbocsátani neked, hogy szeretnélek megáldani és életemet benned élni. Érted, szomjazom. Egyáltalán nem számít, ha úgy érzed, hogy a világ szemében nem vagy fontos. Számomra az egész világon senki sem fontosabb, mint te. Érted, szomjazom. Nyílj ki felém. Jöjj hozzám. Szomjazz rám. Add nekem az életedet. És én bebizonyítom, hogy milyen fontos vagy szívemnek. Nem ismerted fel, hogy az atyának már megvan a tökéletes terve életed átalakítására. Ettől a pillanattól kezdve. Bíz bennem. Kérj engem minden nap, hogy lépjek be és vegyem gondjaimba életed, és én megteszem. Megígértem neked, mennyei atyám előtt, hogy csodákat teszek életedben. Miért teszem ezt? Mert szomjazom érted. Szomjazlak téged. Csak azt kérem tőled, hogy bízd magad teljesen rám. A többit én megteszem. Most is látom a helyet, melyet atyám neked készített országomban. Emlékezz, hogy zarándok vagy ebben az életben, úton hazafelé, A bűn sosem elégíthet ki, sosem hozhatja meg a békét, amit keresel. Mindaz, amit rajtam kívül kerestél, csak még üresebben hagyott téged, ezért ne ragaszkodj e világ dolgaihoz. Mindenekelőtt ne szaladj el tőlem, amikor elesel. Késedelem nélkül gyere hozzám. Mikor elém hozott bűneidet, megadod nekem azt az örömöt, hogy üdvözítőd lehetek. Semmi sincs, amit ne tudnék megbocsátani és meggyógyítani. Tehát gyere most, és szabadíts meg lelked a tehertől. Nem számít, milyen messze tévedtél, nem számít, milyen gyakran feledkeztél meg rólam. Nem számít, hogy milyen sok a kereszt, amit hordozol ebben az életben. Van egy dolog, amire azt akarom, mindenkor emlékezzél. Egy dolog, mely sosem változik. Szomjazom, érted? Csak úgy, amint vagy. Neked nem szükséges megváltoznod ahhoz, hogy higgy az én szeretetemben. Mert szeretetemben való hited az, ami meg fog változtatni. Elfelejtesz engem, de én mégis a nap minden pillanatába kereslek téged. Szíved ajtajánál állok és kopogtatok. Úgy találod, hogy nehéz ezt elhinni? Akkor nézz a keresztre. Nézd a szívem, melyet érted átszúrtak. Nem értetted meg keresztemet? Akkor ismét figyelj azokra a szavakra, melyeket ott mondtam. Mert ezek tisztán elmondják neked, hogy mindezt miért viseltem el, érted. Szomjazom. Igen, érted, szomjazom. Amint a Zsoltár vers többi része, melyet imádkoztam, mondja rólam, kerestem, aki szánakozzék rajtam, de nem akadt senki sem. Egész életedben kerestem a szeretetedet. Sosem szűntem meg keresni, hogyan szeresselek, és hogy viszont szeress engem. Te sok más dolgot kipróbáltál boldogságodat keresve. Miért nem nyitod meg szívedet nekem? Most rögtön. Jobban, mint valaha tetted. Amikor csak kitárod nekem szívedet, amikor csak elég közel jössz hozzám, újra és újra hallani fogsz engem, amint szólok hozzád, nem emberi szavakkal, hanem a lélek szavával. Nem számít, mit tettél. Szeretlek téged önmagadért. Jöjj hozzám nyomorúságoddal és bűneiddel, bajaiddal és szükségeiddel, és minden szeretet iránti vágyaddal. Szíved ajtajánál állok és kopogtatok. Nyisd ki nekem, mert érted, szomjazom. Jézus Isten, ezért az ő szeretete, az ő szomja végtelen. Ő a mindenség teremtője, kéri teremtményei szeretetét. Szomjazza szeretetünket. Visszhangzik-e lelkünkben ez szó? Szomjazom.
Kedves hallgatóink! Mai szerzetesek fél órája című műsorunkban Herman Judit és Fazakas Gyöngyi Mária nővér gondolatait hallgathatták meg a nagybőjti előkészületi időszakkal kapcsolatban. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenütt a földön vágynak valami után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték, mely mindenen át segít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, reménye.
kezünk legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordod, csak el sok vétket elfedel. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked, mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet. Ő, ki mindent elhordoz, s ha kell, sok vétket elfedez. Mert a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem. Tudod, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér. A szeretet Istene téged is elér, ha nyitva a szíved és oda még befér. Ha nem vagy telve indulattal, gyűlölettel, félelemmel, haraggal, a szeretet megtalál, bárhol is legyél. Nyisd ki a szíved és bízd benne, ne félj, megváltozhat az életed, igen úgy, ahogy nem is képzeled. Mert a szeretet nem fogy el sosem, tudod, a szeretet az átvisz az életen, ő, aki mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet az nem fogy el sosem, mert ez a szeretet ez átvisz az életen, mindent elhisz, mindent remél. A szeretet mindennél többet ér. Ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szövegekkel foglalkozom, textusokkal, a hobbim az pedig textíliákhoz kötődik. És talán a legszebb szimbólum a keresztény életnek az a szövet. Ugye szokták mondani, hogy az egész élet az egy-egy nagy szőttes, aminek mi a hátoldalát látjuk. Ez Úristen csodálatosan szövi ezt az életet.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat, én Erdészné Kárpát Judit vagyok. Lélekhangolónkban a Luther kiadó munkatársa Diószegi Rita tanúskodik az útját meghatározó találkozások, döntések, imák soráról. Kiderül az is, hogy miért éppen a latin sic szó az általa készített bibliaborítók márka neve. Hallgassák őt szeretettel! Mai vendégem Diószegi Rita a Lélekhangoló műsorban. A veled való beszélgetést úgy közelíteném meg, hogy beszélgetni fogunk a magyar nyelv iránti szeretetedről, könyvek szeretetéről, és ezek mellett és fölött az Isten iránti szeretetedről. Honnan indult a pályaválasztásod?
Ugye, hogy az ember magyar szakra megy egyetemre, akkor ott elég élesen elhatárolódik egymástól az irodalomoktatás és a nyelvészeti képzés. Nekem inkább egy nyelvészet iránti vonzódásom van. Már gimnáziumban egy OKTV versenyen elég szép helyezést értem el, úgyhogy ezt a érdeklődésemet aztán végül is inkább kibontakoztatta csak az egyetem. Ez egy tanárképzés volt, nekem tanári diplomám lett a végén. Nekem van egy ilyen ideális tanárkép a fejemben, de mindig az volt bennem, hogy elsőként igazából a gyerekeimre szeretnék fókuszálni. Nekem mindig a család volt az első, és mindig is tudtam magamról, hogy én a számomra elérendő ideális tanárképet nem tudom megvalósítani. Egyszerűen én nem tudnék dűlőre jutni magamban azzal, hogy elfolyik az energiám más gyerekére, és talán otthon nekem már nem maradna energiám, időm, szeretetem, figyelmem elég a saját gyerekeimre. Nekem elég hamar lett családom is, és sokáig a gyerekeim mellett voltam. Németet tanítottam sokáig magán óra keretében első foglalkozásomként, és aztán elvégeztem még a legnagyobb gyermekem születése után egy magyar mint idegen nyelv szakot, ez a harmadik terület, és valahogy már elég hamar megfogalmazta az egyik egyetemi oktatóm, hogy a Rita az egy ilyen filológus alkat, és hogy mindenképpen valami alkalmazott nyelvészettel kell foglalkozzak. Ez valóra is vált aztán később, ahogy a gyerekek mellett otthon voltam, közben könyvkiadóknál kezdtem el dolgozni, a közszolgálati egyetemen, meg a Semmelweis egyetemen. A korrektor, ez egyébként nem is annyira állja meg a helyét, én olvasószerkesztőként vagyok a Luther kiadónál jelenleg foglalkoztatva.
Tehát 2017 óta dolgozol a Luther kiadónál, ami a Magyarországi Evangélikus Egyház kiadója, és pontosan erre is ki akartam térni, hogy az olvasószerkesztő több, mint a korrektor. Ezzel foglalkozol, főként könyveket bíznak rád. Korábban egyszer azt mondtad, hogy ide Isten helyezett. Úgy érzed, és úgy élted meg.
Ez mindenképpen így van. Korábban tankönyveket szerkesztettem, és mindig hálát adtam, hogy ezt nekem nem kell megtanulnom. Annyira nem volt az én közegem a Semmelweis Egyetemen az egész egészségtudomány, és úgy 40 éves korom körül fogalmazódott az úgy meg bennem, hogy talán most már vagyok annyi idős, hogy esetleg megengedhetek magamnak egy olyan imádságot, hogy olyan területen dolgozzam, vagy ha más szövegekkel foglalkozom, akkor olyan témakörben, ami engem is érdekel, és a szívügyem. Ez a keresztény témakör, és akkor elkezdtem imádkozni azért, hogy ha Istennek terve van ezzel kapcsolatban velem, akkor valami keresztény könyvkiadónál kaphassak állást. Elküldtem az önéletrajzomat az egyik év januárjában budapesti keresztény könyvkiadókhoz, és júniusban válaszolt a Szent Gellért kiadóból a vezető. Azt válaszolt, hogy nagyon szépen köszönni, most nem tud foglalkoztatni, szólni fog, hogyha adódik alkalomra, és októberben keresett meg egy viszont válaszsal a Luther kiadónak az előző vezetője, Kende Péter, és azért, hogy azonnal várnak szeretettel. És ezután két hétre rá a Calvin kiadónak a vezetője, Gassi Árpád, akkor én már igent mondtam a Luther kiadóra. Mivel református vagyok, nagyon sokáig egy ilyen kísértés volt, hogy a helyemen vagyok-e. Szóval nem mondtam túl hamar igent az evangélikusoknak, és volt egy ilyen nagyon csodálatos történés, hogy itt a Luther kiadóban én nem korrektor vagyok, hanem olvasószerkesztő, és nem csak a könyvrészlegen dolgozom, hanem az Evangélikus Információs Szolgálat szerkesztette honlapnak is én vagyok, meg a kötőszóblognak is én vagyok az olvasószerkesztője. És akkor éppen az evangelikus.hu honlapon érkezett egy olyan tartalom, amikor én ezzel a kérdéssel vívottam, ami az én régi fasori lelkészemnek egy országjáró körútjáról szólt, és az volt a címe ennek az országjáró körútnak, hogy a helyeden vagy-e. Azt éreztem, hogy ha én most nem itt vagyok, akkor ez a kérdés ez nem nekem szó, és ez egy olyan pecsétje volt annak, hogy én jó helyen vagyok, és az Úristennek az akarata ez, hogy teljesen lefegyverzett, és én azóta tudom, hogy itt kell legyek.
mióta van az egyház és Isten az életedben? Mikor lépett közelebb hozzád Isten, vagy hogyan találkoztál Krisztussal?
Én nem nőttem fel hívő közegben. Nekem meghalt anyukám 9 éves koromban, és apukám élete legnagyobb jótéteménye volt, hogy beiratott akkor minket hittanra. Katolikus családban származom, és Diószegi Laci bácsi nagy hírű paphoz kerültünk, akkor én még nem is gondoltam, hogy egyszer én is diószegi leszek. Szívesen jártam oda a közösségbe, de én nem voltam első áldozó, és ennek volt egy ilyen kurzusa, és elég későn, 14 éves koromra jutottam el oda, hogy elvégeztem. Radnotiba jártam 8 évig, ez egy zsidó hagyományú gimnázium volt, Kostelecki Zsuzsa. 10-től 18 éves koromig volt az angoltanárnőm, és ő közben tért meg. És ő valami mai fejjel is döbbenetes missziót folytatott ott ebben a közegben, és ez az időszak egybeesett nekem ezzel a késői önálló döntéssel, az első áldozásommal, és ő, ahogy ezt mondta, sokszor előhozta ezt a témát. Azt éreztem egyszer ott az iskola folyosóján, hogy én ezt akarom most azonnal. És azt mondta, hogy ennek semmi akadálya nincs, most el lehet mondani a megtérés imádságot, és az számomra egy döbbenetesen felszabadító fordulat volt a mai napig is. Ez az első szeretet, ez, ha rá gondolok, teljesen elfog ez az érzés. És akkor ott nagyon megváltozott bennem minden, természetesen, és ő javasolta azt, hogy menjek el a Vasaréti Református gyülekezetbe, ő oda járt akkor, el is mentem, de valahogy én ott nem tudtam beépülni ebbe a közösségbe. És aztán úgy könnyebb volt ezt az egészet elengedni sajnos, ahogy az ember sodorja az élet, és úgy visszasodort. És nekem azért volt egy elég sok éves ilyen Varga Betty az életemben utána. Bennem maradt az imádság, az orientáció az mindig meg volt, hogy én tudom, hogy én szeretnék gyülekezetbe járni, remélem egyszer sikerül is. És amikor megszerettek a gyerekek, akkor ez teljesen természetes volt, hogy megkereszteljük őket. Nem volt bennem az a bátorság, hogy én református közegbe visszamerjek menni ezzel a hitetlenségemmel, pogánságommal, úttévesztésemmel. És az volt bennem, hogy egy katolikus közösség ezt jobban elfogadná valahogy, és le is volt fixálva a Terézvárosi templomban, és akkor járt a kislányom óvodába, és egy olyan óvodába járt egy olyan csoportban, ahol szegénykém az első nap, első pillanatától az utolsó napig végig sírta minden nap az egész óvodát, de nekünk oda kellett járni, mert az utolsó évben jött egy kislány, akinek tulajdonképpen az első nap az anyukájával, amikor elkezdtem beszélni, kiderült, hogy ő hitoktató, rákérdeztem, hogy ja, és hova jártok? Hát ők a Vasori Református templomba járnak, az nagyon családbarát, hát akkor mondom, akkor mi megyünk, és következő vasárnap már ott is voltunk. Volt egy ilyen fontos imádságom, hogy legyen egy olyan gyülekezetünk, egy olyan közösségünk, ahol a gyerekek fel tudnak nőni, és ez számukra is természetes. És azóta nekünk azért az a bázisunk, a gyerekek oda jártak óvodába, iskolába, Julianna iskolába, ma is oda jár a kisfiam. You wanna be real, you wanna be empty inside, you wanna be someone, laying down your pride, you wanna be someone someday. Lay it all down before the King. Oh yeah. You wanna be whole. You wanna have purpose inside. You wanna have virtue. And purify your mind. You wanna be set free today. Lay it all down before the King. Yeah, this is my desire.
Visszatérnék oda, hogy elmondtad a megtérő imáját a tanárnőddel. Mégis mit mondanál bővebben erről, hogy mi történt akkor ott veled, és mi az, amire vágytál annyira, és miért hozott változást egy ilyen imádság?
Nekem mindig az volt a nagy kérdés, hogy de mit kell tegyek azért, hogy én üdvözüljek, és valahogy ez egy olyan görcsé vált bennem, hogy próbál az ember jól viselkedni, de hát mindig azt mondta Vég Tamás, az említett lelkipásztorunk, Tamás bácsi, hogy a világrekord az 3 nap, és az ember ebben úgy nagyon el tud keseredni. Fel is lehet adni. Én ott hallottam először a Zsuzsa nénitől, hogy de mindig van esély, és hogy mindig lehet újat kezdeni. Én ezt soha életemben előtte nem hallottam, én valahogy nem így nőttem fel. maga az esemény az úgy történt, hogy a kezemben nyomott egy ilyen igés lapot, amin az állt, hogy aki értünk a fiát feláldoztat, az hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. És nekem ez olyan volt, mint egy ilyen elsöprő erejű orkán szél. Tehát ezt a kérdésemet, ez úgy, ahogy volt, elfújta, és én azt éreztem, azt a hihetetlen vonzalmat, hogy nem tudok ellenállni annak, hogy én ezt a teljességet szeretném, és hogyha ennek ez a bejárata, hogy egyszerűen csak annyit kell kimondjak, hogy én hiszem azt, hogy az Úr Jézus értem halt meg azért, hogy minden az enyém legyen, ezt most azonnal el kell mondjam.
Hogy tud egyáltalán Jézusról, hogy mit tett érted, és hogy elhidd ezt, azért gondolom egy folyamat volt. Hallottál a templomban, különböző helyeken Jézusról, most is hallunk újabb és újabb igehirdetéseket, de hogyan történik mégis ebben is egy-egy megújulás, egy-egy elesés, egy fölállás, ahogy te is beszéltél erről, ezen az úton te hogyan haladsz, vagy mit élsz meg?
Ezek ilyen felismerések nyilván az embernek, időnként könnyebb elengedni, úgy tűnik, hogy könnyebb a világ lehetőségeit megragadni, és én nagyon-nagyon sok módon kerestem az egyéb emberi lehetőségeket, amivel tudnék a saját problémáimon, fájdalmaimon enyhíteni. És az Úristen ezt engedi egy ideig, hogy az ember, amire szüksége van, ő szerinte azt kipróbálja. Azért persze voltak lépések, és amikor úgy igazán elkezdtünk járni családra egy gyülekezetbe, azért én akkor is úgy voltam még, hogy tudtam, hogy a helyemen vagyok, de sokáig volt bennem egy ilyen gát, hogy még tartogattam magamnak valamit saját magamba. És tudtam, hogy ez egy fél lábbal való sántikálás, és nálam a következő lépés az az volt, hogy volt egy gyerekisten tisztelet, akkor állapotos voltam a harmadik gyermekemmel, és kisugodás gyerekeknek tartottunk vasárnapi isten tiszteletet, és ott ültünk a Julianna iskola tornateremében, és a magvető példázata volt az ige, és kaptam előző nap egy kedves rokonomtól egy gyönyörű, szép, frissen ültetett kis szegfűt, és ezt bevittem a gyerekeknek, és vittem egy marék kavicsot is, és azt mondtam, gondold át, hogy te mi szeretnél lenni, hogy ez a jó földbe ültetett virág, vagy olyan föld, ami így koppanva hullik le, és akkor a kezemből, a markomból leengedtem a földre a kavicsokat, és ahogy azokat koppantak a földre, az számomra egy olyan döbbenetes fordulat volt, hogy ott a nap éppen besütött az ablakon arra az egy szál virágra, és a kettőt összehasonlítva, azt mondtam, hogy én nem akarok ilyen koppanó föld lenni. És nekem ez egy olyan fordulat volt, hogy akkor ki tudtam mondani azt, hogy Uram, én mindent át szeretnék adni neked.
Mi változik egy ilyen kijelentéskor, vagy amikor kimondunk valamit Istennek? Ez sokak számára furcsa lehet, hogy egy ilyen akár a fejünkben, magunkban kimondott elszálló gondolat is hat, vagy az életünket megváltoztathatja.
Isten nagyon megáldja ezeket, a mi legkisebb lépésünket is. Ha igazán őszintén annyit beleteszünk, azt a porszemet, ami van, és amit éppen fel tudunk ajánlani, azt hatványozottan megáldja. És én mindig ezt tapasztaltam meg, hogy sokkal, de sokkal nagyobb az a bőség, tényleg túlcsorduló, amit ő tud adni, mint amit az ember el tud képzelni előtte, vagy úgy féltjük magunkat, meg óvjuk a kis dolgainkat, amik a markunkban vannak, azt hiszük, hogy a miénk, de ha elengedjük, akkor bőségesen, gazdagon sokkal többet ad helyette. És egyszer csak volt még egy ilyen nagy fordulat, amikor pár évvel később, emlékszem, hogy a Balaton parton ültem a strandon, sütött a nap, és a fasori harangszót lapozgattam, és megakadt a szemem egy igén, hogy teljes szívvel kereslek téged, ne engedd, hogy eltávolodjak a parancsolataitól. És én akkor értettem azt meg, hogy hát ez óriási, hogy azért is lehet imádkozni, hogyha én nem tudok megállni, de az Úristen tartson meg az ő közelében. És nekem ez egy ilyen napi imádságom, hogy én nem tudok kitartó lenni. Tehát én ezt pontosan tudom, az Úristen az, aki meg tud tartani az ő közelében. You wanna be real. Inside, and I know my heart is to feel you near, and I know my life is to do your will, is to do your will. This is my desire.
Az Evangélikus Rádió Misszió műsora szól. Diószegi Ritával, a Luther kiadó olvasó szerkesztőjével beszélgetünk.
Örülök, hogy említetted az igét, hiszen arról is kérdeztelek volna, hogy mi a Biblia szerepe kifejezetten az életedben, egyrészt úgy, mint Isten szava, másrészt pedig, mint tárgy a Biblia, hiszen van egy szolgálatod, egy ilyen tehetséged, amiről majd mesélhetnél, hogy egyedi bibliaborítókat készítesz.
Hát a bibliaolvasásra szerintem nem egy magától értetődő dolog. Én nagyon sokáig küzdöttem a bibliaolvasással, már a megtért időszakomban is, egészen addig, amíg nem került a kezembe egy új fordítású biblia. Én valahogy nekem a károlyi bibliát olvasni, az egy küzdelem volt. Nekem akkor szólalt meg az Isten igéje, amikor mai nyelvezettel tudtam kézbe venni, és azóta kitárolt az ige.
Pedig te nyelvész vagy, tehát értetted a szavakat régies formájukban is.
Igen, valahogy egy olyan többlet rakódott rá, ami számomra nyelvileg volt inkább izgalmas, mint tartalmilag. Tehát nekem elvonta a figyelmemet a forma. A biblia olvasás az napi kenyér. Akkor is, hogyha időnként jól lakott vagyok, és nincs kedvem, akkor is tudom, hogy ez egy olyan gyakorlat, amihez nekem ragaszkodnom kell. Én egyébként úgy szoktam a Bibliát olvasni, hogy mindig az elejétől a végéig elolvasom, elég hosszú idő alatt. Most nagyon hosszan kellett emiatt foglalkozzak a Mózes összkönyvével az utóbbi időszakban, és megmondom őszintén, hogy több egyére olvasom, ugye, de ez most nagyon-nagyon nehéz volt. Azt hiszem, hogy ez is egy ilyen felnőttebb állapot, hogy meg kell küzdeni az embernek az igen nehézségével. De hát ezzel is akar ez is nem mondani nekünk sok mindent. Meg kell küzdeni a nehezebb igen szakaszokkal is. Lehet magyarázatokat keresni hozzá, segítséghez nyúlni. Szoktam is, tehát utána olvasok sok mindennek. Tehát kiegészítem magyarázatokkal.
Olyasmit esetleg, ami hasznos egy bibliaolvasónak és nálad bevált, tudsz ajánlani? Van ilyen állandó könyv kupacod, amihez nyúlsz, hogy jobban értsd az igét?
Igen, bár egyre kevésbé könyvformájában. Rengeteg jó tartalom van az interneten, és azért ebből a szempontból én eléggé kényelmesedtem, és vannak olyan portálok, ahol megbízható keresztény irodalommal találkozik az ember, sőt igényes formában és igényes válogatásban. Így került elém egyébként az Evangelikál csoport egyesület is. Nekem ez volt az első reakcióm, hogy meglepődtem, hogy mennyire igényes válogatásaik vannak, és milyen igényes párbeszédek folynak az oldalukon. És amikor én találkoztam az ő tartalmaikkal, akkor az volt a feltűnő, hogy szinte tökéletes szövegeket produkálnak, és az a nagyon kicsi, ami hiányzik, azt én bele tudnám tenni. És akkor én így felajánlottam a szolgálatomat, hogy olvasó szerkesztői szempontból örömmel rendbe tenném a szövegeiket. Úgyhogy nekem van egy ilyen szolgálatom most már évek óta, hogy ezen a felületen javítgatom az ott megjelenő fogalmazványokat, és ez egy olyan megtartó erő volt a számomra az utóbbi időszakban, hogy nagyon változatosak a témakörök, de mégis ez az egységes kontextus egyértelműen evangéliumi és biblikus irányt mutat.
Mit jelent számodra az, hogy evangéliumi, és hogy biblikus, hogy értsék a hallgatók, hogy miről beszélünk egyáltalán, és hogy miért fontos ez?
Az evangélium és a biblikus, elég sok kifejezést lehet ma már használni rá, a legcsúnyábban talán az a fundamentalista, ami egy ilyen kívülről reagatott jelző a mai megítélés szerint. Én azt mondanám, hogy konzervatív. Nyilván, ha az ember olvassa a Bibliát, akkor magyarázatokon keresztül érti meg, tehát értelmezni kell a szöveget. Hitvallások épültek a bibliai szövegre, és ezek a hitvallások, ezek nagyon jó iránymutatók. Ha valami nem egyezik magyarázatként ezekkel a hitvallásokkal, a történelmi egyházak több évszázados hitvallásaival, akkor ez nem konzervatív, nem bibliai alapú magyarázat. Számomra ezt jelenti az, hogy valami biblikus és evangéliumi. Lehet ezt tovább magyarázni, hogy mindenképpen az egy ismérve, hogy Krisztusra mutasson az ő evangéliumára, az ő üsztervére, akár az egész Ószövetség. Azt, ha valaki úgy magyarázza, hogy ez Krisztushoz konkludál, akkor az nyilván evangéliumi. És még azt hadd tegyem hozzá, hogy a Bibliát azt Isten szavának tulajdonítom egy az egyben.
lélekangoló.
Honnan ered az ötlet, hogy te készíts egyedi bibliaborítókat? Mennyiben számít neked a Bibliának a vonzóvá tétele így külső szemlélő számára is, vagy aki kezébe veszi aztán a saját borítójú Bibliáját?
A protestáns hívő embernek az egyetlen kegytárgya az a Bibliája, és bizony sokaknak biztos láttak már mások is, ilyet egy rongyá van olvasva a Bibliája. Tulajdonképpen én csak beleléptem egy hagyományba, hogy régóta készítenek bibliaborítókat, akár népművészeti vonalon is. Egy praktikus tárgy a bibliaborító, mint olyan. És azt láttam, volt ennek egy ilyen 10 éves előzménye, hogy ha az ember Magyarországon keres bibliaborítót, akkor ha beírja az ember az internetbe ezt a szót, hogy bibliaborító, akkor egy ilyen szürke massza úszik elé. Valahogy ez a magyar ilyen keresztény ízlés, ez kicsit megragadt így az elmúlt rendszernek a színvilágában. Ha viszont az ember rákeres arra, hogy mit tudom én, Bible cover mondjuk, akkor meg így felrobban az internet a színektől. Nekem van egy ilyen infantilis vonzódásom a színekhez. Érdemes szerintem egy kicsit felfrissíteni a magyar állományt. Végül is a vállalkozó kedvemet az indította be, hogy itt a Luther kiadó van közvetlenül az evangélikus könyvesbolt mellett van a szobám, és ez egy lehetőség volt arra, hogy itt szívesen várják a biblia borítóimat, és eladásra kerülnek. Csodálatos összefüggésnek találom az életemben azt, hogy én szövegekkel foglalkozom, textusokkal, és a hobbim az pedig textíliákhoz kötődik, és én ezt a nagyon szerves egységnek látom ezt az egészet, és talán a legszebb szimbóluma a keresztény életnek az a szövet. Ugye szokták mondani, hogy az egész élet az tulajdonképpen egy nagy szőttes, aminek mi a hátoldalát látjuk. Egészen komoly farazsat gyújt bennem, hogyha erre gondolok mindig, hogy az Úristen milyen csodálatosan szövi ezt az életet, és hogy ő a szavával teremtette a világot, és ezekből a szavakból mondatok állnak össze, ha körülnézünk, és így olvashatunk a világban, és az Úristen most is szövi. Olyan finom munka, és olyan aprólékossággal, és olyan csodálatosan van megszőve, hogy tele van persze foltokkal, meg szakadásokkal, foszlásokkal, meg vérrel, és az Úr Jézusnak a vérével szőtte ezt az Isten. De valahogy nekünk a feladatunk az, hogy az Isten áldásával ezeket javítgassuk, foltozgassuk, tisztítsuk, és szerintem az egy feladatunk, hogy a szépséget, ezeket az aranyszálakat felfedezzük benne. És én ezt szeretném igazából megmutatni az én bibliaborítóimon is, mindenféle összeválogatott mintákkal, hogy az ember körülnéz, akkor tele van az élet szépségekkel, de ezek a szépségek nem szabad, hogy ilyen önmaga erre való szép legyen, hanem ez mindig az Úristenre mutat meg arra távolabbi jóra és szépre, ahova majd el fogunk érkezni. Mindig azt szeretném kifejezni valahogy a Biblia borítóimon is, hogy akárhova nézünk, találunk olyan dolgot, ami Istennek a szeretetére mutat.
Miért szik a márka neve a te bibliaborító készítésednek, ennek a szolgálatodnak, ennek a területnek?
Nekem egészen kiskorom óta van egy ilyen emlékem, hogy amikor ráreltem erre a szik latin közbeszúrásra valamilyen könyvben, az nagyon tetszett magában. Azért, mert ez egy ilyen kikacsintás az olvasóra, hogy mi ketten tudjuk, hogy ugye ott valami gond van vele. Ugye a szik maga azt jelenti, hogy így. Tehát egy olyan szövegre utal, ami valamiért vagy formailag hibás esetleg, vagy tartalmilag pontatlan, és úgy szerepel a könyvben. Önmagában tetszik egyébként vizuálisan ez a felirat, tehát két ilyen kapcsolzárójel között felkeltőjelben. Ezt így a szemnek is arányosnak tartom, de számomra azért egy fontos ilyen embléma vagy jelszó, mert azon a területen, ahol én dolgozom, olvasószerkesztőként, azt látom magammal kezdve, hogy erre a területre olyan emberek mennek, személyiségüket tekintve, akik szeretnek hibákat javítani, és azt szeretik, hogyha nem a saját hibáik, és nem mások javítják ezeket a hibákat. És ez nekünk szerintem egy ilyen kísértésünk, hogy ebben mi nagyon el tudunk csúszni ilyen hiperkorrekció irányában. Ez egy ilyen folyamatos küzdelem szerintem, hogy az ember megmaradjon józannak ezen a területen, És bizony, azzal szembe kell nézni, hogy sokszor van olyan, hogy én teszem bele azt a hibát, mert túl gondolom, és nagyon sokszor van olyan is, hogy támadás éri az embert azért, mert hogyha valaki szerző nem ismeri a teljes magyar helyesírást, akkor fel is háborodnak azon, hogy miért javítottuk ki ő szerintük a rossz variációra. És ez a szik, vagyis ez az így, ez számomra azt jelenti, hogy úgy kell elfogadni egy kéziratot, vagy egy kiadványt, hogy nincsen 100%-osan tökéletes kiadvány, és számomra ezt a tökéletlenséget jelenti, hogy ezt a kényszerességet velem az élen én tudjam elengedni, nem csak a szakmámban, hanem önmagammal szemben is, hogy egyszerűen az Úristen így szeret ebben az állapotomban, az Úr Jézusban.
Kedves hallgatóink, a Barostéri Református Gyülekezet tagja, az Evangélikus Egyház Luther kiadójának olvasószerkesztő munkatársa, Diószegi Rita volt a vendégünk. A vele készült interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheram.hu rádió menüje alatt is, illetve podcastként a Spotify-on Lélekhangoló név alatt. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő elérhetőségeken jelezhetnek vissza a műsorral kapcsolatban. E-mail címünk evmis@lutheram.hu, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra küldhetnek. További jó rádiózást, áldott bibliaolvasást és bátor Istenbe vetett bizalmat kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!